A mai podcastot a HiveMind közösséggel együttműködésben készítette a NEOK Alapítvány. A HiveMind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.
A mai alkalommal Dés Julcsival fogunk beszélgetni. Én Gerencsér Balázs vagyok a NEOK Alapítványtól. Szeretettel üdvözöllek, Julcsi, a stúdióban, és arra kérnélek, hogy röviden mutatkozz be a hallgatóknak.
Én is mindenkit üdvözlök. Én Dés Julcsi vagyok, és jelenleg a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány igazgatója vagyok már legalább 2 hete, előtte pedig a Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítványnak voltam a vezetője.
Hány évig?
8.
Aztán, majdnem.
Teljes 8 évig. Amúgy van 2 gyermekem, és hát én már egy ilyen civil katonának gondolom magamat, vagy civil munkatársként gondolom magamra, mert ugye ez már a 9. évem a civil szférába. Előtte mindenféle más volt, de azok mind rövid ideig. Tehát, hogy ez a hosszú.
Első nagy és hosszú szerelem.
Igen, igen.
Hát gratulálok az új kinevezéshez, és sok sikert kívánunk. És ma beszélgetnénk egy picit arról, hogy hogyan lettél te vezető, hogyan láttad ezt az elmúlt 8 évet, és persze az új kihívást is megemlítjük, és arra is majd kitérünk, hogy miért döntöttél úgy esetleg, hogy egy új szervezet élén próbálod ki magad. Hogy történt ez? Hogy lettél te a Haver vezetője? Hogy alakult ez?
Ez teljesen véletlenül alakult. Én éppen abban az élethelyzetben voltam, hogy abszolváltam PhD-n, szociálpolitikán, de közben ez alatt a 3 év alatt az is megfogalmazódott bennem, hogy engem nem érdekel az akadémiai karrier és az akadémiai élet, én egy sokkal gyakorlatiasabb ember vagyok, és egy sokkal közösségibb ember, mint amit egy ilyen akadémiai közeg az én meglátásom szerint adni tud. És közben pedig az első gyerekem, a lányom akkor ment bölcsödébe, amikor megkeresett valaki, hogy van ez a Haver Alapítvány, és hát igazából nincsen jelenleg munkatársa, nincsen vezetője, és közben pedig a kuratórium és az akkori csapat egy elég erős konfliktusban van. A csapat megy el, a kuratórium nem tudja, hogy ez az egész akkor most legyen, vagy ne legyen, és hogy üljünk le beszélgetni. És akkor leültünk beszélgetni, és mondtam, hogy jó, én szívesen megpróbálom, mert amúgy is valami operatív, gyakorlati dolgot keresek, felszabadul időm, és jó lenne valami értelmeset csinálni. És akkor elkezdtem a Havert 2015-ben, ami azért az első 1-2 évben igazából egy ilyen mentés volt, vagy hogy mondjam, tűzoltás, tehát hogy vissza lett utalva rengeteg támogatás, mert hogy a kuratórium bizonytalan volt, hogy ez folytatódni fog-e, és akkor ez igazából egy ilyen esély volt, hogy akkor próbáljuk meg, hogy tud-e ez menni tovább.
És miért gondoltad, hogy erre te alkalmas leszel, vagy mi? Azon kívül, hogy szerettél valami gyakorlatit csinálni, valami operatívabbat.
Nem gondoltam, hogy alkalmas lesz rá. Igazából nekem mindig nagyon vonzó volt a civil szféra, tehát én szociológiát tanultam az egyetemen, és mindig ilyen nagyon, én nagyon menőnek láttam a civileket, és azt éreztem, hogy ebben az országban, pedig akkor még azért más volt ez az ország, amikor én egyetemista voltam, de hogy ennek van értelme, hogy akkor próbáljunk alternatív módon egy élhetőbb társadalmat létrehozni, mert ezt nem várhatjuk, úgy tűnt már akkor is, föntről, vagy így állami szintről, és igazából azt gondoltam, hogy alkalmas, hogy ezzel nem is gondolkodtam, azt gondoltam, hogy engem ez izgat, és én ezt meg szeretném próbálni. És azért az első időkben sokszor elbizonytalanodtam, hogy biztos én vagyok-e erre a megfelelő ember, hogy itt összeszedjem és irányba állítsam ezt az alapítványt, és a vezetőségem is megmondta, hogy én nem gondoltam magamra vezetőként, akkor én abban voltam, hogy legyen forrás, legyen stratégia, csináljuk, és akkor közben észrevettem, hogy én egy vezető vagyok, mert hogy mondjuk ez egy nagyon pici alapítvány, a haver, de hogy nekem kell a végén meghozni döntéseket, nekem kell azt a kevés embert irányítani, vagy összefogni, akikkel dolgozom. Szóval, hogy közbe váltam vezetővé, de nem úgy mentem oda, mint hogy most akkor én itt vezetőként fogok dolgozni, én itt kárt mentek, vagy megpróbálom összeszedni ezt az alapítványt úgy, hogy működőképes legyen.
Hát ez egy bátor döntés, hiszen itt újra kellett kb. Egyrészt menteni kellett a menthetőt, másrészt újra fogalmazni egy alapítványi tevékenységet, új programokat indítani, új forrásokat találni. És amennyire tudom, itt azért egy nagyon erős, vagy legalábbis határozott elképzelésekkel rendelkező kuratórium volt mindig is.
Igen, abszolút határozott elképzelésekkel, és azért az fontos, hogy én tevékenységet nem változtattam, missziót, víziót nem változtattam, amikor átvettem. Tehát azért a haver az akkor már működött sok éve, és alapvetően egyébként jól működött, kivéve azt a bökkenőt, hogy egyszer csak a kuratórium a norvég alaptól kapott, nem tudom mennyi pénzt visszautalta, mert hogy ők ezt nem tudják felelősséggel vállalni, úgyhogy nincs vezetés. Szóval hogy azért nekem nem kellett újra definiálni, stabilizálni kellett, vagy igen, így irányba állítani. De hogyha tudtam volna, hogy mire vállalkozok, akkor lehet, hogy nem vállalom. Tehát, hogy de akkor viszont már benne voltam. És akkor csinálni kell. Tehát, hogy fogalmatlan voltam, az biztos. Tehát, hogy fiatal voltam és fogalmatlan.
Hát ez mindegyikünk volt így, és közben, tehát ez alatt a 8 év alatt, mikor vagy hány év után érezted úgy, hogy te tulajdonképpen egy szervezeti vezető vagy? Mennyi idő után azonosult, mennyi idő után jelent meg a stáb, az önkéntesek?
Volt kollégám rögtön, tehát én azt mondtam, hogy én csak úgy kezdem el, hogyha valakivel tudok dolgozni, de akkor mi nagyon inkább egy ilyen csapatként azon voltunk, hogy stabil legyen a haver, és önkéntesek is voltak, eléggé szétszéledve, meg eléggé kevesen, szóval ezt is inkább építeni kellett, de amikor szerintem 1-2 év után néztem magamra vezetőként, akkor, amikor el is kezdtem foglalkozni a vezetői képességeimnek a fejlesztésével, tehát akkor elmentem Common Purpose-re, akkor coach, szóval, hogy akkor elkezdtem arra figyelni, hogy jó, most akkor így stabilizálódott a haver, haladhatunk, de ahhoz, hogy haladni tudjunk, hogy nekem most el kell kezdenem fejlődni így a kármentés után, és akkor azt hiszem, ilyen 1-2 év után rájöttem, hogy itt az első pont, hogy az én vezetői képességeim fejlődjenek, meg hogy tudjak magamra vezetőként nézni.
Aha. És hogyha úgy vezetőként megfogalmaznád, hogy te mondjuk milyen típusú vezető vagy, vagy mit tudnál, hogy most kívülről nézzük Dés Júlcsit, akkor ez egy milyen vezető volt a haver élén?
Szerintem ez változott az idők során, meg folyamatosan alakul, meg fejlődik, és biztos, hogy most ott az új munkahelyemen is sok minden fog alakulni. Szerintem én alapvetően teljesen demokratikus vezető vagyok, abszolút csapatban gondolkodom, én nagyon nem vagyok magányos harcos, tehát én csapatként szeretek funkcionálni, vagy csapatban, és nagyon kellett azt tanulnom, hogy határozott legyek, hogy felelősséget vállaljak döntésekkel, és tudjam azt mondani, hogy viszont most én a végén egy hosszabb beszélgetésnek, vagy egy hetek óta húzódó diskurzusnak azt kell mondani, hogy de ez lesz. Szóval, hogy most már azt mondanám, hogy egy határozott vezető vagyok, abszolút stratégiában gondolkodom, tehát stratégikusnak is tartom magamat, és kicsit türelmetlen, tehát, hogy ez biztos, hogy szeretem, tehát, hogy én azt hiszem, hogy történnek a dolgok, és ebből újra és újra vissza kell vennem, hogy nem tudnak gyorsan, nagyon sok dolog nem tud gyorsan történni, de hogy én egy ilyen műhelyben, csapatban vagyok valaki, aki a végén dönt és felelősséget vállal. Így tudnám talán leírni.
Hát akkor ez kulcs, egy jó csapat. És a csapatot hogyan építetted? Mi volt ebben a stratégiád? Először említetted, hogy volt egy kulcsmunkatárs, akivel kezdtétek az egészet együtt, és talán így duóban dolgoztatok. Később hogyan építetted a csapatot?
Ez nem nagyon változott később. Nekem volt egy munkatársam, akivel kezdtem, néhány év múlva elment, és akkor az utolsó 4 évet a munkatársammal csináltam, a Zsófival, és akkor még így kívülről bedolgoztak minket, tehát hogy mi voltunk a törzscsapat, és akkor nyilván volt, aki a kommunikációban segített, neki volt, nekünk volt, aki a pénzügyekben, de hogy a törzscsapat mi ketten voltunk, és az a 15-20 önkéntes, aki ugyanúgy az én csapatomhoz tartozott, olyan szempontból, hogy a havernál úgy volt a szervezeti struktúra, hogy én feleltem az önkéntesekért, és én menedzseltem őket, ami nyilván egy teljesen más típusú vezetőséget igényel, mint a munkatársak, de hogy mégiscsak őket én így a csapathoz sorolom. Igen, hogy építettem a csapatot, mivel nem egy nagy csapat, ezért nagyon nem kellett építeni, de voltak nehezebb időszakok, amikor nehezen találtunk mondjuk a kommunikációra olyan embert, akivel jól tudtunk együtt dolgozni, és akkor ebben is fejlődni kellett, hogy hogyan keresünk, hogyan választunk, szóval, hogy ezeket is közben tanultam meg.
Nagyon sok szervezeti vezető hasonló cipőbe jár, hogy van egy viszonylag szűkebb állandó stábja, 2-3 fő, sok esetben csak félállásosak, nem is teljes állásosak, és akkor külső embereket kell behúzni ebbe a tevékenységbe. Szerinted mi ennek a kulcsa? Tehát hogy lehet ezt, említetted, hogy voltak azért ebben is kudarcok is, meg sikerek is, hogy aki most indul ezen az úton, hogy próbál kommunikációt, fundraisinget, adománygyűjtést, jogi kérdéseket kívülről szakértőkkel működtetni, vagy külső vállalkozókkal. Mik itt a csapdák, és mik itt egy-két olyan pont, amit javasolnál?
Hát igazából nem ideálisabb az, hogyha a csapathoz tud tartozni minél több ember, és kevesebb a külső ember, aki bedolgozik. És szerencsére a GSZ-nál ez inkább így van, tehát ott egy nagyobb, sokkal nagyobb csapattal.
A GSZ az a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány, az új munkahely.
Igen.
Csak nem mindenki tudja, igen, még a rövidítést.
Bocsánat, igen, hogy ezeknél a civil ügyeknél ugye nagyon fontos, hogy akik dolgoznak, azért az ügyérők elkötelezettek legyenek, és átlássák annak az ügynek a helyét ebben a társadalomban, meg ugye a világban, meg minden szinten, és hogyha kívülről dolgozik valaki, akkor nem nagyon messziről indul, és sokkal nehezebben lesz benne úgy igazán a dologban. Szóval, hogy szerintem ez a nehéz ebben, hogy tud úgy kívülről dolgozni, hogy mégis a része lesz az ügynek. És tudni fogja, hogy mik a kulcsok ezzel az üggyel kapcsolatban. Szerintem ez ennek a nehézsége. Ez nyilván úgy lehet, hogyha egyrészt van abban az emberben nyitottság arra, hogy beleássa magát annak ellenére, hogy ő nincsen, mást is csinál nyilván például, meg másról is foglalkozik, meg kell annak a stábnak a segítsége az ő behúzásában, akiknek kívülről dolgozik. De hogy ilyen szemben szerintem sokkal ideálisabb, ha minél többen benne vannak tényleg a csapatban.
És ilyen behúzásra milyen módszereket alkalmaztál?
Hát a havernál ez szerintem egyértelmű volt, hogy a behúzásnak az alapja az, hogy ugye a haver önkéntesei iskolákba jártak, és informális oktatási eszközökkel beszéltek zsidóságról, most nagyon röviden ez volt az alaptevékenység, hogy menjen, nézze. Tehát nézze meg, hogy ez mit jelent. Amikor elmennek egy iskolába, amikor foglalkozást tartanak, arra milyen reakciók vannak, milyen ez egy szakközépiskolában, milyen ez egy elit gimnáziumban, milyen ez vidéken, milyen ez Budapesten, ez, hogy egy kicsit rálásson, belekerüljön ebbe, az már egy nagyon fontos lépés volt, és nagyon sok beszélgetés szerintem azokkal, az önkéntesekkel, a csapattal, akik ezt értik, meg akik ebben benne vannak nap, mint nap.
Tehát itt végül is hasonló módszert követel mind a szakértőknél, mondjuk, tehát mondjuk egy kommunikációsnak különösen fontos, hogy jól lássa, hogy mégis mit csináltok, vagy hogyan, és az önkéntesnél is, tehát hogy követte, elmentek, és hogyha igen, ők is érezték ezt a elköteleződést, akkor tudtatok leülni esetleg.
Igen, igen, abszolút.
Értem. És mivel tudod fenntartani a motivációt? Mert hogy az önkéntesnek egyszer, kétszer, háromszor esetleg érdekes, jogi segítség, ha éppen ráér, akkor szívesen segít egyszer, kétszer, de hogy hogyan éred el, hogy ez a motiváció fönnmaradjon, és éveken keresztül esetleg számítas rá, vagy önkéntesként, vagy bedolgozóként, vállalkozóként?
Ez egy nagyon jó kérdés, és egy nagyon nagy munka. Eleve mondjuk a havernál ugye még az is volt, hogy mi kortárs oktatókkal dolgoztunk, tehát volt egy ilyen korosztály, akikkel, ami mondjuk így 35 éves korig volt papíron, akik mennek a középiskolásokhoz, és itt ez egy, itt iszonyú nagy a fluktuáció, tehát eleve elment külföldre a nagy részük egyszer csak. Szóval, hogy ez például egy nagyon nehéz dolog volt, hogy nekünk állandóan fel kellett arra készülni, vagy készülve lenni, hogy ilyen szépen mondjam, hogy az öt törzs önkéntesből kettő egyszer csak azt mondja, hogy akkor ő most elment, és majd lehet, hogy visszajön meg, inkább nem. De ha valaki itt volt, tegyük föl, és évekig itt volt, hogyan tudjuk a motivációt fenntartani, egyrészt nyilván úgy, hogy nem csak a feladatot kérjük tőlük, hanem próbálunk adni, például azt, hogy igyekeztünk havi egyszer valami olyan típusú találkozást csinálni, ami nekik érdekes, ami nekik izgalmas, és ahol vagy csak úgy együtt vagyunk és dumálunk, és akár ventilálunk arról, hogy milyen volt neki a haver az utóbbi egy-két hónapban. Volt minden évben egy hétvégi csapatépítő elvonulás, ahol dolgoztunk is, meg csak úgy együtt voltunk. Szerintem ez is fontos volt, tehát hogy legyen egy csapatérzésük, hogy itt nem csak az van, hogy feladat van a havernál, hanem ők tartoznak valahova. Ugye ő összekötötte ezt a csapatot a zsidósághoz valamilyen módon való kötődés, tehát ez már eleve egy ilyen csapatformáló dolog volt, az is csapatformáló, hogy haverönkéntesek, akik középiskolákba járnak, akiknek ez valamiért fontos, hogy a tapasztaltabbaktól a fiatalabbak tudnak tanulni és kérdezni. Szóval, hogy az, hogy egy csapatot csinálni belőlük, ahova jó tartozni, ez szerintem a motivációnak egy nagyon fontos része volt, meg az, hogy tanulni arról, és beszélni arról, hogy milyen nagyon fontos, amit mit csinálunk, hogy ebben tudjanak hinni, és ettől újra és újra tudjanak cselekedni.
Értem, erre majd visszatérünk, hogy ezt a hitet hogy tudja egy vezető átadni, mert ez egy nagyon fontos kérdés, és hogy tudja magában táplálni. Az, hogy ők, hogy a önkéntesekből is megpróbáltatok ilyen csapattagot építeni, ahhoz milyen módszerek voltak még? Tehát mit csináltatok ezeken a csapatépítésen? Nagyon népszerű, nagyon sok civil csinálja. Hallottam már olyat is, hogy nem sok értelme van, meg olyat is, hogy nagyon fontos dolognak tartják. Valakik stratégiát terveznek, valakik meg csak, nem tudom, sütnek, főznek, táboroznak. Szóval te melyiknek voltál a híve, és hogyan láttad? Mi volt a sikeres, mi volt a kevésbé sikeres ilyen csapatépítő
alkalom? Még egy fontos dolog, ami eszembe jutott erről a motiváció fenntartásról, meg csapat, hogy mi azt is próbáltuk, hogyha valakin azt láttuk, hogy tényleg aktív, hogy kapcsolódik, hogy fontos neki, akkor próbáltunk neki egyre nagyobb és nagyobb felelősséggel vagy bevonódással járó feladatokat adni, és ez egy tök fontos dolog, hogy mondjuk ő képviselte a havert külföldön. Tehát meghívtak minket egy konferenciára, és akkor nem, mivel kicsi volt a haver, csomószor volt, hogy nem is tudott a kollégám vagy én menni, vagy azt gondoltuk direkt, hogy igen, menjen ki az az önkéntes, akiben megbízunk, aki tudjuk, hogy tudja képviselni a havert, és akkor ő képviselt minket valahol, vagy egy kerekasztal beszélgetés, tehát hogy ez a bevonódásnak a fokai, hogy újra, és, vagy hogy egyre inkább és inkább. És akkor ha azt látja egy új, hogy aki itt van évek óta és csinálja, ő most épp, nem tudom, Brüsszelbe képviseli a havert egy nemzetközi helyszínen, akkor az is egy ilyen vonzó dolog. Csak még ez egy... De amúgy pedig mindig más volt a csapatépítés. Szóval volt olyan mondjuk a Covid után, amikor tényleg azt mondtuk, hogy menjünk el és legyünk együtt. És akár egy külső valaki trénerrel, de hogy csak tényleg legyünk együtt, és beszéljünk arról, hogy hogy vagyunk, mert nem találkoztunk két évet, csak képernyőn keresztül. Volt olyan, hogy sokszor, hogy tananyagot fejlesztettünk együtt, amit azért is tartottam, mármint olyan tananyagot, amivel a sulikba megyünk, hogy legyen az övék, hogy ez nem fölülről megmondjuk, hogy mi a tananyag, hanem együtt dolgoztunk Igen. rajta, és becsatornáztuk, amiket az önkéntesek beletettek ebbe, de ott is fontos volt, hogy azért legyen idő csak úgy együtt lenni is abban az... Tehát, hogy akkor napközben dolgoztunk, és akkor délután este meg elkezdődött, hogy csak ilyen kötetlenebb együttlét. És azért ezek az emberek ismerték egymást, örültek egymásnak, szóval egy ilyen szemben könnyű dolgom volt, hogy szívesen voltak együtt a legtöbben, mert amúgy is...
Más szállókon is kapcsolódtak.
Igen.
Tehát nem teljesen ismeretlen embereket kellett.
Azért volt olyan, hogy valaki tényleg kívülről jön, mondjuk feljött Budapestre valamelyik városból, és itt kereste a helyét, és úgy kívülről, és akkor az egy megint egy másik típusú munka, hogy ő is jól tudja magát érezni, és ne érezze azt, hogy ez egy ilyen belterjes titkos kör, ahova nehéz. Szóval igen, ezek meg ilyen csoportdinamikai kérdések inkább.
Volt valami titulus, adtatok az önkénteseknek valami titulust, hogy ő a nem tudom, nagykövete, ilyen olyanja, képviselője a szervezetnek, szóval ez fontosnak tartod, vagy itt erre nem volt szükség?
Hát igazából évvégén mindig volt a ilyen évvégi buli a havernak, és akkor ott díjakat adtunk, és akkor volt egy a legaktívabb, meg a legeredetibb, meg a legilyenebb, legolyanabb, de amúgy nem volt az, hogy ő ilyen önkéntesű, meg olyan, szóval azt nem...
Aha, értem. Ez így inkább egy ilyen vicces, kedves játék.
Igen.
Beszélgettünk, vagy érintettük a motivációt, hogy mennyire fontos, hogy a motivációjukat fent tudjuk tartani akár az önkénteseknek, akár a külső vállalkozóknak, de hát ennek talán egyik alapja, hogy a saját belső motivációnkat tudjuk magas szinten, vagy legalább átlagosan magas szinten tartani. Te hogy kezelted ezt, vagy hogyan küzdöttél ezzel?
Hát szerintem ez egy folyamatosan változó dolog az emberben. Én azért is jöttem el a havertól egyébként, mert pont ezt éreztem, hogy már nem tudok bele annyit rakni, nem jön belőlem annyi akár motiváció, lelkesedés ez iránt, a téma iránt, vagy ez iránt a tevékenység iránt, ami az elején mondjuk, vagy az első években volt, ami szerintem egy tök természetes folyamat. Tehát azt éreztem, hogy tök jó lenne egy új lendület, aki azzal jön be, amilyen én voltam. A havernak is, és nekem is nagyon jó lenne egy új ügy, egy új terület, ahova tudom vinni azt, ami amúgy bennem van, vagy tud lenni egy ügy iránt. Szóval szerintem eljön egy pont, amikor ezt már nehéz, és akkor kell elkezdeni azon gondolkodni, hogy ott lehet-e valamit változtatni, magamba lehet-e, vagy váltani kell. Hogy... De amúgy a motiváció nekem, hát nem mindenhol más a havernál, például én is tartottam foglalkozásokat, vagy mentem az önkéntesekkel, és az nagyon meg tudta dobni a hitemet, hogy na igen, akkor minden nehézség ellenére ennek van értelme, amikor egy-egy foglalkozás jól sikerült, vagy egy-egy pedagógus olyan visszajelzést adott, vagy akár a diákok. Szóval az abszolút tudott nekem segíteni. Az, hogy nem voltam egyedül, tehát hogy egymásban tudtuk tartani a lelkesedést, meg a motivációt, szóval az tök fontos egy csapatban, igen. hogy van egy ilyen hullámzás, hogy akkor valaki azt mondja, hogy most volt elegem, hogy már megint, nem tudom, forrás szűkében vagyunk, és akkor most mi lesz, és és hogyan tovább, és akkor a másik tudja azt mondani, hogy hát megoldjuk, és akkor így ez egy ilyen oda-vissza dolog is. Szerintem meg alapvetően én nem tudom, én egy ilyen, én hiszek ebben, hogy így meg lehet változtatni a világot, vagy hogy ilyen kicsikkel tényleg egy jobb helyet teremtünk itt. Tehát, hogy bennem jön belülről egy ilyen, és szerintem ez így nagyon sokat segít abban, hogy és nyilván néha ez hol erősebb, hol meg elkeseredettebb vagyok, de hogy alapvetően igenis csináljuk, mert nem lehet csak így szomorkodni, hogy milyen rossz ez a hely.
Igen, de hát én is hiszek ebbe, amit te mondtál, hogyha még rossz is a hely, akkor hogyha kicsiket javítunk rajta, az is az talán még fontosabb, mint hogyha már minden szuper egy olyan helyen lennénk. Azt szeretném kérdezni, és hogy kezelted? Tehát amikor, hogyha mondjuk mondtad, hogy a kollégád, vagy a kollégáid esetleg tartották akkor benned a lelket, ezt így kibeszélted magadból, vagy csak lehetett látni rajtad, és akkor elvonultál, vagy coach, vagy barátok? Mi volt a te megélésed, amikor egy kicsit demotivált, vagy elkertetlenedett voltál?
Hát én alapvetően olyan ember vagyok, aki szeretek ezekről a dolgokról beszélni valamilyen formán másokkal, és minden helyzethez megvolt, vagy hogy így szép lassan kialakult az úgynevezett, nem tudom, technikám, hogy akkor most kivel fogok leülni, dumálni. Szóval én sokkal kevésbé abba vagyok, hogy akkor így egyedül majd valahogy lemeccselem magamba, hanem igen, vagy a kollégámmal, és akkor az lehetett az is, hogy jó, akkor most viszont az van, hogy ígyunk egy sört. Uh-huh. Tehát, hogy így, és akkor most dumáljunk úgy szabadabban arról, hogy ki hogy van ebben az egészben, vagy igen, coach, én hosszan jártam egyébként pszichológushoz, tehát én nagyon hiszek abba, hogy nekem kell fejlődnöm, és az önismeretemnek, és összességében ahhoz, hogy mondjuk vezetni tudjak másokat, uh-huh, és hogy uh-huh. Például, ha én egy ilyen helyzetben vagyok, hogy épp nem vagyok jól abban, amit csinálok, az ne hasson ki egy egész csapatra. Tehát, hogy szerintem így kell az embernek magával foglalkozni minél többet.
A coachot ugye nem mindenki engedheti meg magának, de talán mindenkinek van egy-két jó barátja, akivel ilyenkor kibeszélheti magát, és megoszthatja ezeket a problémákat. Említetted ez az állandó pénztelenség, amivel mi civilek rendszeresen szembesülünk, és hát ez egy idegörlő, különösen egy vezetőnek. Mennyire sikerült ennek a felelősségét megosztanod a kuratóriummal? Tehát, hogy mennyire volt ez a te válladon, mennyire volt a csapatvállán, vagy mennyire volt a kuratórium vállán ez a, hogy legyen forrás, és tudjunk működni?
Hát alapvetően az elején teljesen az én vállamon, meg a kollégám vállán volt, és akkor lett egy ilyen döntés, egyébként pont így a Stronger Roots körül, hogy igazából nem jól működik a kuratóriumunk. Szóval, hogy ők nincsenek abba eléggé bevonva, hogy mi milyen nehézségekkel küzdünk, ők hol tudnak segíteni, egyáltalán nekik van-e felelősségük abba, hogy segítsenek, és akkor ezen elkezdtünk dolgozni, és szerintem ez változott. Szóval, hogy nagyon azon voltunk, és szerintem a havercsapat most is azon van, hogy a kuratóriummal megossza a felelősséget egy csomó tekintetben, és hogy a kuratórium behozza például a kapcsolatait, és gondolkodjon azon, hogy hogyan lehet mondjuk még forrást bevonni. És ez tökre elindult ez a folyamat, és szerintem ott most ilyen szempontból jó a helyzet, hogy a kuratórium ez csomó ponton belép, és segít ezekben a dolgokban.
Uh-huh. És a Stronger Roots az különben egy társadalmi bázisépítő program a NIOK támogatásával, amivel örülünk, hogy együtt tudtunk dolgozni. Az a kérdés, hogy nagyon sok kuratórium ezt nem vállalja fel, tehát ez egy angol száz modell, vagy nagyon sok országban így működik, akár különben Romániában is, sok helyen, de nagyon sok helyen Magyarországon úgy tekintenek rá, hogy hát ez a stáb dolga, és a kuratórium egy ilyen kb. Tiszteletbeli tisztség, megtiszteltetés, hogy ő időnként eljön kuratóriumülésre. Hogy sikerült ezt a váltást a kuratóriumban megtenni? Tehát azok a régi kurátorok, akik mondjuk nem voltak aktívak, kiléptek, vagy megváltoztak, vagy hogy kezdtél ebbe bele? Ez egy nem olyan könnyű kérdés egy vezetőnek, hiszen a főnökeiről van szó.
Igen, azt hiszem fontos, hogy a Haver kuratóriumban többen is vannak, akik alapítói a Havernak, és tényleg fontos nekik nyilván, hogyha 20 éve megalapították, és azóta valamilyen módon kapcsolódnak, most már leginkább kuratórium, mint akként, fontos nekik az ügy. Hát egyrészt, például ez ilyen furcsának tűnik, de hogy az nagyon fontos, hogy csináltunk egy kuratóriumi szabályzatot, amiben szabályoztuk azt papíron is, hogy mi a kuratórium, tehát a Haver esetében mi a kuratóriumnak a felelőssége, a dolga, és meddig szól a mandátumuk, mert előtte ez így nem volt lefektetve.
Ahogy a legtöbb kuratórium.
Igen, és akkor azután, az idő után, ami mondjuk 3 év, leülünk beszélgetni arról, hogy van ennek értelme a továbbiakban, és ez például egy tök fontos dolog, hogy akkor ez nem lett ebből az ilyen természetes állapotból, hogy én a Haver kuratóriumi tagja vagyok, egy sokkal inkább szabályozott helyzetté vált.
És tehát 3 évre, azt mondtad, hogy 3 évre minden egyes, tehát ezt egyenként írták alá a kurátorok, hogy ők ezt vállalják, és 3 év múlva igen, értékeltek?
Igen. Mindenkivel külön leültünk beszélni arról, hogy ő miben tudja inkább aktivizálni magát, miben tud inkább segíteni. Behoztunk kívülről egy új kurátort, ennek a folyamatnak az eredményeképp van, aki lemondott magától, amikor ez elkezdődött komolyodni, tehát akkor ő elgondolkodott azon, hogy fú, tényleg én nem csináltam az utóbbi x évben, nem volt kapacitásom semmit, itt most más szelek fújnak, akkor én inkább kilépek. Szóval már maga a folyamat hozott változást.
Aha.
És akkor mindenki, tehát lettek ilyen felelősségi köreik, tehát van egy Amerikában élő kurátorunk, aki elkezdett a kinti forrásteremtéssel foglalkozni, hogy egyáltalán legyen bejegyzett haver kin, aki majd tud, vagy ott majd lehet akkor pénzt gyűjteni, és ez ebben nagyon sokat tett azért, mert ez lett egy feladata.
Aha.
Hogy ilyen nagyon tudatosan kell szerintem ezt alakítani, ha van ilyen cél, hogy akkor ez az X ember van a kuratóriumban, ki miben, hogyan tud segíteni, és hol tudja oda tenni magát, és ez egy meló, de hogy ezzel elkezdtünk komolyan foglalkozni, és ettől a kuratóriumi tagok is elkezdtek azzal foglalkozni, hogy akkor ők hol tudnak belépni.
Kicsit még beszéljünk arról, erről a váltásról. Említetted, hogy van egy helyzet, amikor már az ember úgy érzi, hogy más talán jobb lenne az ő helyén, és ő meg jobb lenne, hogyha valami mással foglalkozna, hogy eljön ez a pillanat, de mindig nagyon nehéz a váltás. Tehát különösen, amikor valaki már 8 évig dolgozott egy vezetői pozícióba, eléggé hozzá kötődnek kurátorok, szakértők, külső emberek, stáb. Te hogyan készítetted elő ezt a váltást, és mi volt ebben a koncepciód, hogy ezt hogy kell csinálni, gyorsan és fájdalommentesen, vagy pedig szépen, lassan és nagyon jól előkészítve?
Ez lassú volt, és nagyon elő volt készítve. Tehát ugye én szeptemberig dolgoztam a Havernál, 23. szeptemberig, és igazából januárban, tehát már mondjuk a közvetlen kolléganő meg a kuratórium még előbb tudta, hogy én szeptembertől nem leszek, de januártól aktívan foglalkoztunk azzal, hogy én el fogok menni. És a maga a kiválasztás is szerintem elég hosszú volt, meg az átadásra is sok idő maradt, de inkább így a felkészülésre maradt elég idő, és semmi sietség nem volt abban, hogy így a szervezet felkészüljön arra, hogy itt lesz egy változás. És
ez mit jelent, hogy mit kell felkészíteni a szervezeten belül erre?
Hát például, hogy újra gondolni azt, akár már nekünk, hogy nem lehet ez a szervezet valahogy tök más. Tehát az a struktúra, amiben mi dolgoztunk, az nem feltétlenül a legideálisabb struktúra, hanem mi így dolgoztunk. És akkor ezen gondolkodni, erről beszélgetni, azzal, aki marad arról, hogy ő, ha marad, akkor pont így képzeli el a jövőt, majd az új vezetővel, vagy más. Szóval, hogy már a szervezetben legyen egy ilyen stabilitás a változásban, mire bejön egy külső ember, aki majd nyilván a saját képére alakítja, de hogy valami stabilat tudjunk átadni. Hogy például nekem fontos volt, hogy anyagilag úgy adjam át, hogy nem egy ilyen tűzoltásos állapotban, hanem azt lássa, hogy most nagyon akkor jó. Egy ideig oké a helyzet. Önkéntes csapatilag, amire kevésbé van az embernek befolyása, pont azért a fluktuáció miatt, mondom, de hogy legyenek épp önkéntesek, tehát hogy az ilyen alap dolgok legyenek stabilak, amikor én elmegyek, az nekem tök fontos volt, hogy ne egy ilyen fejére fordult valamit.
Igen, hogy egy teljesen kiüresedett szervezetet.
Igen.
És amikor pedig beléptél erre az új helyre, és akkor egy kicsit beszéljünk a gyökerek és szárnyakos új munkádról. Itt volt egy régi vezető, aki mint egy doajenje a magyar civil szektornak dolgozott a NIOK-ban, autonómiában, Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, és nagyon sok nemzetközi szervezeteknél, és a gyökerek és szárnyaknál is már elég régóta
alapítója
és vezetője volt. Úgyhogy egy ilyen nagyon erős ember, meghatározó ember után, Sahovszky Tamás után léptél ebbe a posztba. Nem tartottál ettől?
De, még mindig tartok. Még mindig tartok, de a Tamással én október közepén kezdtem el dolgozni az átadáson, és ugye ez 3 hónap volt, amiből egyébként egy hónapra elment Kolumbiába, tehát ezt a 3 hónapot nem teljesen töltöttük együtt, de nekem nagyon-nagyon izgalmas és jó volt ez az utóbbi 3 hónap, pont azért, amit mondasz. Tehát, hogy a Tamástól tanulhattam, és a Tamással beutaztuk az országot, és találkoztunk támogatottainkkal, partnereinkkel. Én rengeteget tanultam. Szóval, hogy az az igényem, hogy tanuljak, hogy új dolgokkal találkozzak, hogy egy új részét ismerjem meg a civil társadalomnak Magyarországon, az már abszolút megvalósult. Tehát, hogyha most én azt felállnék, hogy valamiért ennyi volt, mert akkor rengeteget kaptam ettől az egésztől. Szóval ilyen szempontból ez nagyon pozitív.
Igen.
De nem könnyű. Tehát én most nem vagyok könnyű helyzetben, ebben biztos vagyok, mert tényleg csomó szempontból a Tamás nálam sokkal többet tud nagyon sok mindenről, és ugye a alapítója a gyökerek és szárnyaknak, tehát arról is mindent tud, amit tudni lehet. Amit én hozhatok, és ezzel egy kicsit magamat is bíztatom, hogy ott se biztos, hogy minden pont úgy volt jól, ahogy volt, vagy van jól, hanem így volt.
Így van.
És hogy szerintem a friss szem, vagy valaki, aki most erre rálát, lehet, hogy tud adni újat, tehát nyilván megtartani is sok minden, de hogy úgy alakítani, ami lehet, hogy jobb, meg lehet, hogy előremutatóbb, csak valaki, aki már benne van régóta, és a csapat nagy része is régóta benne van, kevésbé látja ezeket a lehetőségeket. Szóval ez szerintem lehet egy valami.
Így van. Ez biztos nagyon sok esetben így is van, mert hát senki se tökéletes, és miért lenne, ha az előző megoldások mind tökéletesek.
Igen, szóval, hogy ez biztos, meg hát a gyökerek és szárnyak is újabb és újabb, nagyobb és kisebb kihívások előtt áll, szóval igen, ez nem egy könnyű helyzet, de egy izgalmas helyzet.
Hát sok sikert hozzá. Amit szeretnék itt kiemelni, és szerintem másoknak is érdekes lehet, tehát, hogy váltásba azért a legtöbb szervezet nem tud gondolkozni, de hogyha lehet, akkor szerintem ez egy ideális dolog, hogy ilyen sok időt a volt vezető és az új vezető együtt tud tölteni, tehát már szeptemberben meg volt a te kinevezésed, vagy az, hogy te leszel a vezető.
Igen.
És most januárban fogod átvenni ténylegesen, tehát volt ez a nagyon sok hónap arra, hogy a feladatokat átadja az előző vezető és az információkat. Nagyon sok esetben a régi vezetőnek van már valami új állása, és hát erre napokat vagy órákat szánnak rosszabb esetben, és az új ügyvezető kap esetleg egy halom dokumentumot, hogy na majd olvasd el, itt van ez a 300 oldal, itt az előző évek anyaga, itt van a e-mail rendszer, viszlát. Szóval ez szerintem egy nagyon felelősségteljes, és hát persze a volt vezetőtől amennyire áldozatos dolog is, de hogy egy ilyen ideális. Ebben az időszakban mi volt a ti jogi státuszotok? Tehát te voltál már a vezető, vagy egy részét még nem voltál, csak ott voltál a munkahelyen, és még Tamás volt a vezető, tehát hogy ment ez a közös 3 hónap? Tehát te fokozatosan kaptál meg funkciókat, vagy neked 3 hónapod volt tanulni a vezetői posztra?
Nekem, hát igen, tehát a Tamás volt a vezető január 15-ig, és én alapvetően tanultam, meg így árnyékoltam, vagy hogy mondják ezt, tehát hogy ilyen kó. Tehát, hogy mentem vele mindenhova, és ő nagyon sok időt és energiát áldozott arra, hogy nekem megmutasson dolgokat, meg megtanítson dolgokat, de mondom, ő közben elment egy hónapra Kolumbiába, és akkor az egy érdekes helyzet volt, mert én itt maradtam úgy, hogy még nem voltam vezető, de mégis én csináltam az ő dolgait, amíg ő nem volt itt. Ez nem volt egy hosszú idő, mert ebbe estek az ünnepek decemberbe, de hogy az meg egy ilyen főpróba volt, én úgy fogtam föl, hogy egyáltalán én egyedül bármit tudok-e jobbra-balra lépegedni, és akkor az ott, de ott is alapvetően ő volt a vezető, tehát én még nem írtam alá a papírokat.
És akkor ezek szerint a főpróba jól sikerült, nem menekültél el?
Nem. Nem, meg ők se. Igen.
Jó,
igen.
Hát nagyon köszönöm, hogy megosztottad veled, és nagyon sok sikert ebben az köszönöm új pozícióban, szépen. És legalább ennyi évet, ha nem többet, mint a haver élén. Köszönöm. És köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
A mai podcastot a Hivemind közösséggel együttműködésben készítette a NEOK Alapítvány. A Hivemind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.